táplálkozás alatt leggyakrabban azt értjük, hogy valamilyen anyagot megeszünk. Ritkábban tesszük fel a kérdést, hogy mi minden rejtőzik az élelmiszereinkben, milyen minőségű természetes összetevőket tartalmaznak, és milyen a természettől idegen anyagok kísérik útjukat a termőföldtől a tányérunkig. A modern mezőgazdaságban használt vegyszerek, toxinok és mikotoxinok láthatatlanul épülnek be az élelmiszerláncba, és komoly egészségi, sőt akár társadalmi károkat is okoznak. Kevesen gondolnák, hogy még a demográfiára is hatással lehetnek. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Mai műsorunkban nem riogatni szeretnénk, hanem közérthetően körbejárni, mik ezek az anyagok, hol fordulnak elő, hogyan hatnak a szervezetünkre, és miért érdemes tudatosabban figyelnünk arra, mit teszünk saját és szeretteink asztalára. Vendégünk a téma szakértője, Szabó Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői Élettani és Állategészségügyi Tanszékének oktatója, számos családos és civil egyesület vezetője. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Hát először is tisztázzuk, hogy mik is ezek az anyagok. Tulajdonképpen mit tartalmaz a táplálékunk, anélkül, hogy tudnánk, hogy mit eszünk meg, mi minden van ebben?
Senki nem tudja. Az a helyzet, hogy amit megveszünk, abban bízunk, hogy minket táplálni fog. Tehát egészséges. És hát nagyon sokszor belefutunk abba, hogy az internetet böngészük, és egy bizonyos fajta élelmiszert megjelölnek, úgyhogy egészségtelen. Én, mint táplálkozás élettant oktató, azt szoktam mondani, hogy nincsen a boltban kapható egészségtelen étel. A mennyiség, az nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk benne. Tehát a boltok forgalmában nem kerülhet egészségtelen. Azt némi ki fogja szűrni.
Hiszen Magyarországon az egyik legszigorúbb egészségügyi élelmiszerbiztonsági szabályozás és ellenőrzés is van Európában.
Így van. Tehát tulajdonképpen egy fogyasztói tudatosság lenne szükséges ahhoz, hogy a szervezetünk számára megfelelő élelmiszereket tudjuk összeválogatni, elfogyasztani.
Mégis tegyük tisztába, hogy milyen anyagokról van szó. Sokat beszéltünk, vagy sok szó esett korábban is a glifozátokról, vagy glifozát tartalmú anyagokról, vegyületekről, amelyeket a mezőgazdaságban használnak, a toxinokról, mikotoxinokról. Mik ezek, és milyen hatással vannak a szervezetünkre? Először is a glifozátok, azok mik?
Köszönöm szépen, hogy összefoglalta így ezeket az anyagokat. Rengeteg van még egyébként, de amit a saját szakmámból és oktatási tananyagokból tanítok, azok tulajdonképpen azok az anyagok, amelyek a mezőgazdaságban használhatók, meg jelen vannak. Mindenki arra törekszik, hogy a lehető legalacsonyabb mértékben kerüljön bele az élelmiszerbe, de az a helyzet, hogy teljesen elkerülni nem tudjuk őket. És itt Magyarországon is a termelők előállítanak olyan élelmiszereket, amelyeket, hát ha áruljak el valamit, ismerek olyan termelőt, aki a saját termékeit nem fogyasztja el, mert tudja, hogy egy olyan permetezőszert használt hozzá, amiben nem bízik.
De a termés hozam érdekében, vagy nyilván, a kártevők
nyilván,
ellen.
Nyilván.
Tulajdonképpen mik ezek az anyagok? Mi például a glifozát,
említette a glifozát.
Ugye rovarölésre használják. És nincs ez betiltva? Volt róla szó, hogy betiltják az Európai Unióban? Volt erről egy vita, de hogy végül is meghosszabbította az Európai Unió a használatát.
A glifozátot azért fejlesztették ki, hogy hát tulajdonképpen egy totális gyomírtó. Azok a növények, amelyeknek a levelére rákerül ez az anyag, az tulajdonképpen kiszárad. Az anyag cseréje összeomlik. És emiatt nagyon hatékony. Erre épül rá tulajdonképpen a génmódosított növényeknek a sora. És ezeket a növényeket úgy módosították, hogy glifozát rezisztens legyen. Tehát elfogadja ezt a gyomírtószert, ne hasson rá. Nagyon hatékony anyagról van szó. Emlegetik úgy is, hogy a folyékony kapa. Hát tulajdonképpen a
mezőgazdasági... Igen, hát akkor azt mondtam, hogy nem rovarokat írt, hanem gyomokat. De akkor ez egy nagyon erős szer, és mégis engedélyezett. Ez megmarad, vagy felszívódik, vagy eltűnik a növényből, mire az asztalunkra kerül, lebomlik, vagy megmarad?
Lebomlik. Vizsgálták ennek a lebomlott anyagoknak a mennyiségét is, és az a helyzet, hogy az emberi szervezetben ez jelen van. Jelen van mind a glifozát, mind pedig a metabolitjai. És hadd mondjak egy adatot is. 2017-es kutatást olvastam legutoljára, amiben azt mérték, hogy az európai forgalomban és európai előállításban szereplő élelmiszerek több mint a felében benne van a glifozát. Mindjárt majd kitérünk arra is, hogy milyen hatása van, mert hát akkor igen, lesz igazándiból érdekes ez az anyag.
Hát milyen hatása van? Térjünk is
ki rá rögtön. Elég sokrétű, de amit a legutóbbi ilyen beszélgetésünk, a Családtudományi Szövetség egyik konferenciáján is kifejtettem, az tulajdonképpen a demográfiai előrehaladás gátja is lehet. Hiszen befolyásolja a reprodukciós készséget, befolyásolja a hormonháztartást, és tulajdonképpen egy olyan csoportba soroljuk, amiben sok minden más anyag is van, ösztrogén mimetikumoknak hívják ezt, ami azt jelenti, hogy olyan hatása van neki, mint az ösztrogén hormonnak. Ugye köztudott, hogy ez egy női nemi hormon, de hát ez férfiakban is ugyanúgy benne van, meg hímállatokban, nőstény állatokban, mindenket. Csak ugye a nőnemben magasabb szinten hat, és egy bizonyos fajta ciklust fog szabályozni a különböző ivarsejtek érésében. Tehát mind a két nemre hat. És mértek már olyat, hogy ez az anyag, ez az ösztrogénnek megfelelő, kvázi magasabb koncentrációnak megfelelő hatásokat fog elérni, másoknál meg éppen gátlólag fog hatni. És nem lehet tudni előre, hogy kire hogyan hat. Mert nagyon sok minden összetevő befolyásolja még a mi hormonháztartásunkat és az anyagcserénket. Nem is tudom, hogy egyáltalán
vannak erre mérések, és akkor konkrétan kísérletek, hogy akadályozza a termékenységet?
Igen. Rengeteg ilyen tanulmány jelent meg, és bizonyított az, hogy akár állatkísérleteknél is, akár az embereknél is megfigyelték azt, hogy ez bizony befolyásol van a termékenységre, és az embrionális fejlődésre. Lehet ilyen adatot találni, hogy Dél-Amerikában, ahol nagy mennyiségben használják ezeket az anyagokat, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, és az adott terület környezetében élnek, és mezőgazdasági tevékenységet végeznek, sokkal több a fejlődési rendellenesség az ott megszületett gyerekeknél. Ez tény.
Önök is ezeket az ösztrogén mimetikumokat vizsgálják az Agrár Egyetemen, úgy tudom, és mutatott fotókat az ön által említett előadáson, én is ott voltam a Családtudományi Konferencián, hát nagyon megdöbbentő fotókat mutatott, ezeket el lehet mondani, hogy mik voltak.
Igen, az állattenyésztésben is jelentős hatása van, hiszen ott is ugyanilyen ösztrogén hatásmechanizmus befolyásoló szerepet tulajdonítanak neki, és hát ezek a fotók ugye sertésekről, baromfiról, szarvasmarháról készültek, és ugyanúgy embernél is megfigyelték azt, hogy nem csak a glifozát, hanem hadd említsek még más ilyen ösztrogénmimetikumot, ilyen a műanyaggyártásban használt ftalátok és biszfenil A. Ezeket egy részét ugye a műanyagok, ugye ftalátokat a műanyagok rugalmasságánál használják, hogy hajlékony legyen, hogy több időt kibírjon, hogy puhább legyen az adott műanyag, és a biszfenolt pedig szintén a műanyaggyártásban használják, az más irányú tulajdonságot biztosít a műanyagoknak. De hát a háztartásunkban ezeket a műanyag eszközöket meg használjuk folyamatosan, és ne higgyük azt, hogy hogy az edényfaláról nem fog leválni ez a kis műanyag részecske, és az bizony bekerül a szervezetünkbe.
Ezek például ezek a szilikonnak nevezett puha edények, vagy milyen edények?
Lehet, hogy a köztudatban szilikonnak nevezik, de nem az. Jó? Tehát ez egy másfajta műanyag, és nagyon széles körben használják a háztartási eszközeinkben, műszaki eszközeinkben, a különböző érintő felületeken is ugyanez az anyagok megtalálhatók.
Visszatérve még a fotókra, hiszen a hallgatók nem látták ezeket a fotókat, hogy mi volt a fotókon. Kétfejű boci, vagy kétfarkú malac, vagy mi is volt, nem emlékszem pontosan, de ön emlékszik, igen, hiszen ön igen, foglalkozik ezzel.
Igen, teratogén és mutagén hatást is leírtak már. A teratogén hatás alatt azt értjük, hogy az embrionális fejlődésben olyan abnormális szervi fejlődések vannak, amelyek a későbbi életfunkciókat akadályozzák. A mutagén hatás pedig az, hogy mutációkat okoz a DNS spirálban, és megváltoztatja annak a hatását és a hatásmechanizmusát is.
Hát csak nem mondta el, hogy kétfejű-e az a boci, vagy nem.
Igen, amikor valamilyen híradásban bemutatnak, hogy melyik faluba a kétfejű boci született, és nagy hírként szolgál, én elgondolkodok rajta, ott annál ott valamit elrontottak.
Most ösztrogénről beszéltünk, és hogy tulajdonképpen ezek nemi hormon, igen, mimetikum, tehát az utánzó, akkor szöget ütött a fejemben, hogy akár, hogyha embrió korszakban is már befolyásolja, hogy akár ott, igen, Dél-Amerikában, hogy tulajdonképpen a nemi, nem is az identitásnak, szeretek, hanem a nemi fejlődésnek abban is szerepel.
Abszolút.
Tehát ezért is fontos lenne ezeket nem használni.
Gyermekorvosok számolnak be arról, hogy hát egyre több olyan esettel találkoznak, amikor a anyuka megy a kislányáért az óvodába, és a lónéni azt mondja neki, hogy hát anyuka, tessék odafigyelni, mert a kislánya úgy néz ki, hogy menstruál. Tehát egy korai fejlődés, korai nemi fejlődést fog elérni. Az említett fotókon így egy sertést mutattam be, ahol süldőmalacként már mutatja a nemi érés jeleit. Korán felbúg, így
ez mondják. Megdöbbentő, igen. Emlegettem itt a bevezetőben a mikotoxinokat, de valójában nem tudom pontosan, hogy mik ezek, valamiféle gombák vagy penészek, ugye, amik szintén jelen lehetnek az élelmiszerekben. Ezek milyen élelmiszerekben vannak jelen, és milyen hatásuk van?
Először magát a fogalmat. Tulajdonképpen peniszgombák termelik ezeket a méreganyagokat, toxinokat, és innét jön az elnevezés, egy mikotoxin elnevezés, és ezek a peniszgombák akkor termelik, amikor stresszes helyzetbe kerülnek. Amikor túl meleg van, akkor mikotoxin termel. Amikor túl hideg van, mikotoxin termel. Amikor túl nedves a környezet, akkor termelődik benne a méreganyag. Amikor túl száraz, akkor is termelődik. Tehát az optimálistól eltér egy picit, akkor valahogy a peniszgomba ezzel válaszol. Még nem tudjuk igazándiból, hogy miért teszi ezt. Azt viszont tudjuk, hogy komoly egészségügyi hatása van neki.
Ez a helytelenül tárolt élelmiszerekben keletkezik?
Nem, mindenhol ott van.
Tehát mindenhol?
A peniszgomba spórái mindenhol előfordulnak.
Tehát ez ott van, a konyhában is ott van. Akkor is, hogyha nyilván ezt tudjuk, hogy penészes kenyeret nem így szabad
van,
megenni.
Van. Még a hűtőbe is betesszük az élelmiszerünket is, hogy egy idő múlva megjelenik rajta az a hifa fonal, amit tulajdonképpen mutatja a penészesedést.
És mi nem látjuk. És hogyan, mit okoz ez? Ez miért veszélyes?
Vannak gyakrabban emlegetett olyan mikotoxinok, amelyek helyzetbe fordulnak elő, mint hogy bejelentik, hogy adott élelmiszerláncban aflatoxin tartalmú élelmiszer találtak, és legyenek szívesek visszahozni azt a terméket, és kifizeti a áruház ennek a terméknek az árát. Aflatoxin, ez a leggyakrabban előforduló mikotoxin, de vannak más olyan anyagok is, amelyek kifejezetten a reprodukcióra fognak hatni, és ebbe a körbe sorolhatók, milyen a zearalenon, deoxinivalenol és trihotecin. Ezek nagyon furán...
Ezek is otthon az én háztartásomban előfordulnak.
Ott vannak bizony. és nincsen olyan földrész a földgolyón, ahol ne lennének. Talán az északi sarkon ott nincsen.
Na de én most erre azt mondom, hogy akkor eddig is ott voltak nyilván, igen, már az őskortól kezdve, és igen, mégis túléltünk és elterjedtünk a földön. Tehát akkor ez annyira nem veszélyes, nem, mint a glifozátok?
Legelején említettem, hogy az nem mindegy, hogy mennyit eszünk belőle, hogyan tároljuk. Ezek az anyagok akkor kerülnek elő nagyobb koncentrációban az élelmiszereinkben, amikor helytelen mezőgazdasági technikákat alkalmazunk, akár a föld, szántóföldön, akár pedig az állattenyésztésben. És a másik pedig az időjárás kiszámíthatatlansága, és a globális felmelegedés hatására ugye nagyon szélsőségessé vált az időjárás, és vannak olyan időszakok, amikor túl csapadékos van, amikor túl száraz. Ahogy említettem, a peniszgombák számára ez mind a kettő stresszes helyzetet okoz. Ezek a szélsőségek viszont megnőttek, és emiatt a peniszgombák mikotoxin termelése is megnőtt. Jó, tehát már nem ugyanaz, mint régen, emiatt.
És milyen egészségügyi károkat okoz ez?
Ezek nagyon, a nagyon kiterjedt. Amiket felsoroltam, azok szinte mindegyike hat a reprodukcióra, de az emésztőszervekre, az idegrendszerre, a kiválasztórendszerre, mindegyiknek van egy ilyen hatásmechanizmusa, ami éppen oda jut ahhoz a szervhez, és azt fogja károsítani.
Vannak erre kutatások, hogy igen, ezeknek abszolút, a hatása abszolút, az idegrendszert is mondja, tehát akár idegrendszeri betegségeknek igen, az jó eredője is lehet?
Igen,
mondjon
igen,
egy-két
igen
példát, kérem.
Ugye a szakmámból tekintve a baromfi termelésben, hogyha bekerül egy olyan gabonaféle a takarmányba, ami magas mikotoxin tartalmú, ott a idegrendszeri problémák is előfordulnak, a csibék lehajtják a fejüket, maguk alá hajtják, szétcsúsznak a lábaik, emésztési problémáik lesznek, hasmenésben fognak elpusztulni kiszáradásban. A sertéseknél úgynevezett szederszív betegség tapasztalható, tehát az izomnak az elfajulásaként kvázi olyan a szívnek a felülete, mint a szeder ilyen kis gumókat, bogyókat vannak a felszínén.
Na hát ez nagyon ijesztően hangzik, és hát mielőtt a megoldásról beszélnénk, meg hogy mit is tehetünk mi, és hogy miért nem kell megijedni, még visszatérve erre a glifozátra, hogy ugye, hogyha ennyire káros, meg ennyire károsak ezek a vegyszerek, sok növényvédő vegyszer, örökké megy a vita, hogy van, aki a teljes betiltását kérné, a gazdálkodóknak viszont azért meg kell élni, és valahogy termelni kell, és az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között egyre nehezebb termelni. Tehát hogyan lehet ebben egyensúlyozni? Miért nem tiltották még be ezeket? Mi szól amellett, hogy mégis engedélyezik? Uh-huh. Illetve hát ön beszélt abban az előadásban a nagy glifozát háborúról is, hogy mi ez?
Uh-huh. Igen. Ez a glifozát háború nyilván a között, a két fél között történik, aki érdekelt abban, hogy megmaradjon továbbra is ez az anyag, mert lecsökkenti a szántóföldön a különböző műveleteket, ami a növény fejlődéséhez szükséges, és az árban is meglátjuk, hogy azok lesznek versenyképesek, akik használják ezeket az anyagokat, mert kisebb ráfordítás szükséges az adott gabona előállítás. Tehát ezek az emberek és ezek az ágazatok érdekeltek abban, hogy továbbra is használják. Nyilván ott vannak a tudatos élelmiszerfogyasztók, vásárlók, akik olvassák, hallják ezeket a problémákat, és azok pedig ellen érdekeltek. Sajnos nekik még nincs elég erő mögöttük, amely egy ilyen civil egyesületeket, vagy akár kutatóintézeket alátámasztanák, és segítenék abban, hogy ezt a mások oldali lobbit valahogy visszatartsák. Nálunk az a helyzet, hogy akik szeretnének ezektől az anyagoktól mentesülni, azok különböző kosár kosárközösségekből vásárolják az élelmiszereiket, és ezeknek a kosárközösségeknek a kínálatában azok az élelmiszerek vannak, vagy élelmiszer alapanyagok, amelyek ellenőrzöttek. Tehát a legtöbb az biominősítésű, vagy ökológiai gazdálkodásból származó. Ezeket a gazdákat folyamatosan ellenőrzik, és csak akkor kaphatják meg ezt a márkát, már bélyeget, hogy ha teljesítik azokat az elvárásokat. Tehát ökológiai módon tudják megtermelni az adott növényeket, vagy éppen az állataikat.
Hosszú távon mi lehet a megoldás, hogy mindenki térjen át biogazdálkodásra? De ugyanakkor a más földrészeken termelt élelmiszerek máshol, Kínában, meg ahogy ön is mondta, Latin-Amerikában egyáltalán nem tartják be ezeket a szigorú előírásokat.
Az a helyzet, hogyha mindenki átállna a biogazdálkodásra, akkor nem tudnák ellátni a föld lakosságát élelmiszerre. Tehát ez még nagyon sokáig velünk marad.
És akkor milyen alternatív lehetőség van? Tehát, hogyha nem is bio, de mondjuk csökkenteni, vagy más szerekre átállni, lehet-e váltani ezeket valamivel? Mm-hmm.
Én nagyon szeretek a kis kertembe dolgozni, és azt ajánlom, hogy ha valaki mentesülni akar ezektől az anyagoktól, akkor ha a rendelkezésére áll valami kis kert, vagy nagyobb terület, akkor foglalkozzon ezzel. Az lesz benne, amit ő beletesz.
És ön szakemberként és magánemberként is azt mondja, hogy meg kell nézni az élelmiszereket, és ön egyáltalán nem fogyaszt olyat, amiben vegyszer van. Tehát ön ki tudja ezt teljesen küszöbölni.
Nem tudom kikerülni. Sajnos nem tudom kikerülni. És nekem is vannak preferált élelmiszereim, és amit nem tudok előállítani, nem találok olyan forrást, ahol megfelelő módon állították volna elő, gyártották volna ez az adott élelmiszert, és hát bizony én is fogyasztok. Nyilván megtartom a másik oldalt is, hogy a mennyiség is fontos lesz, meg a másik oldal a mozgás. Jó, tehát szeretek feleségemmel együtt kéktúrázni, úgyhogy gyakran megyünk oda.
Azt mondta, hogy az is számít, hogy, tehát, hogy nem csak maga az anyag, hanem hogy mennyire halmozódik föl, mennyit eszünk meg belőle.
Igen.
Most melyek azok az élelmiszerek, amelyekben nagyobb mennyiségben van jelen? Hogyha szeretném elkerülni, de nem tudok teljesen bio élelmiszereket vásárolni, akkor mi az, amiből kevesebbet fogyasszak? Mert abban biztos, hogy nagyobb mennyiségben megvannak, akár a glifozátok, akár Igen. ezek a műanyag előállításához használt.
Preferált különböző szaktanácsoknál a teljes kiürlésű pékároknak a fogyasztása. Az a helyzet, hogy ha teljes kiürlésű, akkor az őrlés során, a magok őrlése során bekerül a maghéj is ebbe a lisztbe. A mikotoxinok pedig a maghéjban vannak nagyobb koncentrációban. A rost tartalma miatt egészséges, de hogyha ez mikotoxinnal szennyezett, akkor már nem. Van egy határérték. Minden országban meghatározták, és ugye Európában teljesen közös. Van egy határérték, ami fölé nem mehet az adott lisztnek a mikotoxin tartalma. Ezt úgy állítják elő, hogyha adott mennyiségben nagyobb mikotoxin tartalmat mérnek, akkor egy olyan anyaggal keverik össze, olyan egy liszttel keverik össze, ami még kisebb. Aztán így határérték alá fogják csökkenteni. Tehát a boltba ilyen nem kerülhet, ami magas aflatoxin, vagy bármilyen más mikotoxin tartalmú, vagy a glifozát is szóba jöhet ott. Tehát az nem kerülhet bele. De hogyha nagyon sokat, sokszor olyan helyről vásárolunk, aminek az alapanyagai tartalmazták, akkor bizony bennünk összegyűlhet, akkumulálódhat a szervezetünkben, és nem is fogunk rájönni, hogyha egy betegség előkerül, hogy az mi okozta. Régenben sok-sok ilyen anyagot ettünk, és akkor egy bizonyos stressz helyzetben meg előjön a betegség.
Azért azt elmondhatjuk, hogy jól járunk, hogyha hazait fogyasztunk, hazai alapanyagból, hazai
élelmiszer. A gazdaság szempontjából mindenképpen jó, hogyha hazait fogyasztunk.
Egyébként meg mindegy.
Az a helyzet,
és
hogy
csak fél percünk marad.
Magyarországi élelmiszerekben is van. Tehát a magyarországi szántóföldeken megtermelt gabonákban is van mikotoxin.
Hol lehet tájékozódni egy mondatban, hogyha valaki tudatos szeretne lenni, de nem félelemmel szeretne azért élni, de tudatosan amennyire lehet szeretni elkerülni a veszélyeket, hol tájékozódhat?
Én előszeretettel nézegetem az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek az ajánlásait, ajánlom másoknak is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és hát tulajdonképpen dióhéjban tudtunk beszélni erről a nagyon fontos dologról, viszont akkor ajánljuk, hogy a hallgatók keressék föl azon által említett honlapot és referenciát. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Szabó Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői Élettani és Állategészségügyi Tanszékének oktatója volt a vendégünk. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.